egyszerű zenét tudtam adni ez alkalommal is. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kormány hivatalosan is kihirdeti a januári rezsistoppot, amely minden magyar családot segít, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistoppot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít. A túlzott többletterhek alól a januári gáz vagy áramfogyasztás után 30%-os mennyiségi, a távfűtésben 30%-os árkedvezmény mentesíti a háztartásokat. A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz és távhőszámlákban. Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-áig szükséges nyilatkoznia. A rezsistopp a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak, például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is. A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további speciális kedvezményekkel számolva is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az ország ismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A közlemény szerint az élelmiszerkivitel meghatározó tényező a magyar külkereskedelemben, az exporttöbletünk majdnem 40%-a köthető a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz. A legfontosabb termék az állateledelés, a takarmány, illetve a hús és a gabonafélék. A célországok túlnyomó része uniós tagállam, de piaci nehézségek miatt felértékelődhetnek az EU-n kívüli országok, amelyek ma még összesen csak 20%-kal részesülnek a magyar exportból. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a piaci folyamatok alapján úgy látja, hogy a magyar termékek előtt, főképp a Balkánon, Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában, a közel és a távol keleten nyílhatnak új lehetőségek. Február 20-áig lehet jelentkezni a Nemzeti Tehetségprogram pályázataira, hívta fel a figyelmet a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a köztelevízióban. Nagy Varga Zsófia elmondta, a 4,8 milliárd forintos pályázati keretre tehetséges fiatalok, oktatási intézmények, tehetséggondozó szervezetek pályázhatnak, nem csak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből. A Nemzeti Tehetségprogram idén összesen 11 milliárd forintból gazdálkodik. Ebből finanszírozzák például azt a köbüki elnevezésű tanári tehetséggondozó programot is, amelyből ezekben a napokban kapják kézhez az érintett tanárok. Annak a havi 75 000 forintos támogatásnak az első részletét, amelyre korábban pályáztak. A tehetségekre kiadott pénzek egyáltalán nem kiadások, hanem befektetések a jövőbe, indokolta a helyettes államtitkár a kormánynak a tehetséggondozás támogatását a tavalyihoz képest idén 2,5 milliárd forinttal megnövelő döntését. A pályázati kiírások közül Nagy Varga Zsófia szerint a legnépszerűbbek az ösztöndíj programok, például a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj, amelyre általában ötszörös a túljelentkezés, ezért a tavalyi 250 millió forintról idén 500 millió forintra növelték a keretösszeget. Elsősorban Magyarország déli régióiban zajlik majd az idei Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, amelyet május 13-a és 17-e között rendeznek meg. A 47. magyar körverseny csapat bemutatójának május 12-én Gyula ad otthont, majd másnap innen Békés Csabára teker a mezőny a sprintereknek kedvező útvonalon. A második ugyancsak sík etapot Szarvas és Paks között teljesítik a bringások, majd egy újabb mezőnyhajrát ígérő szakaszra kerül sor Kaposvár és Szekszárd között. A király etap az idén a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a Pécsi Bárányút emelkedőjét, mielőtt az állatkertnél célba érnek. Az utolsó versenynap Balatonalmádiból indul, a kiszámíthatatlan, karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető táv végén Veszprémben zárul a viadal.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható eső, az északi hegyekben eleinte még ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A nappali csúcsérték 1 és 12 fok között valószínű, északon, északkeleten lesz hidegebb. Hajnalban 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, az északi-északkeleti határvidéken lesz hűvösebb.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A társadalmi esélyteremtés és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását szolgálja az a fajta fejlesztés, amelynek keretében a Szerencsejáték ZRT támogatásával megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Miskolci Kapaszkodó Fejlesztőház. Az intézménynek helyet adó épület mostani megújításának köszönhetően a szakmai munka még hatékonyabb környezetben folytatódhat. A fejlesztések és terápiás eredményesség egy barátságos vizsgáló, több funkcionálisan kialakított fejlesztőszoba, tornaterem, szenzoros szoba és sószoba. Az átadón készült helyszíni összeállításunkat hallják a riporter Sütő Dávid Pelé.
Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával beszélgetek. Hogyan is alakult ki a Miskolci Fejlesztőház, kiknek a együttműködésével, segítségével?
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon-nagyon hosszú története van már itt Miskolcon. Talán az egyik első családok átmeneti otthonát, azt itt indíthatta el a szervezet, és itt már talán több mint 20 éves távlatról beszélünk. És azóta is nagyon sok fejlesztést tudtuk megvalósítani, de az mégiscsak egy zárt intézmény, és mindig megvolt bennünk az az igény, hogy itt az Avason olyan intézményt, olyan központot is tudjunk működtetni, amit ki tudunk nyitni a közösség irányába, hiszen az igény az egyértelműen hatalmas, nagyon sok gyerekes család él itt. Korábban működött ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, közösségi tér ideiglenesen, de ugye egy segélyszervezetnél azért ennek mindig vannak támogatási feltétele is, és igazából akkor tudott ez a mostani formátum, ez a kapaszkodó fejlesztő, ez megvalósulni, akkor a Szerencsejáték ZRT-vel meg tudtunk abban állapodni, hogy egy sors egy bevételéből tudják ők támogatni ezt a fejlesztést, és hát most itt állunk egy gyönyörű szép fejlesztőházban.
Hogyan is néz ki ez a fejlesztőház?
Igen, a fejlesztőház, ahogy a neve is jelzi, ez egy olyan ház, ahol legkülönböző fejlesztések fognak zajlani. Többek között dévénytorna, TSMT torna, logopédia, autizmus specifikus gyógypedagógia, pszichopedagógia, tehát csupa olyan szakember sikerült megszereznünk, akik egyébként egyrészt nagyon hiányoznak, tehát hiánypótlóak, kevés is van belőlük, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a háznak ilyen típusú szolgáltatásai tudnak lenni. Másrészt pedig, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatások itt most rászoruló családoknak lesznek elérhetőek. Tehát mi azért azt tapasztaljuk országszerte, hogy nagyon nagy az igény ilyen típusú fejlesztő pedagógusokra, ilyen szolgáltatásokra, és ezek sokszor elérhetetlenek olyan családok számára, akik nem tudják kifizetni ennek az árát. Itt pedig most majd lehetőség lesz arra, hogy a rászoruló családok ezt ingyenesen tudják igénybe venni. Nagyon fontos az is, hogy hosszú távon gondolkodunk, tehát ez nem egy kampány, nem egy pár alkalom, hiszen maga a munka is olyan, hogy akár egy gyerekes több hónapig kell, hogy foglalkozzanak vele, és hát szeretnénk egy olyan fenntartható intézményt létrehozni, működtetni itt, ahol tényleg azt mondjuk, hogy évek múltán is itt majd tele lesz élettel ez a most gyönyörűen felújított épület, ahol állunk egyébként egy nagy előtérben, innen különböző fejlesztőszobák nyílnak, és akkor minden egyes fejlesztési ágnak, a TSMT-nek, a logopédiának, a dévénytornának külön-külön szobája tud lenni, sőt van még itt egy sószoba is, ami szintén meg tudott újulni. Tehát azt hiszem, hogy tényleg jó lesz majd ide betérni, és jó lesz majd itt lenni a családoknak, és hát mi meg azt reméljük, hogy nagyon sok sorsfordító momentum, sorsfordító foglalkozás tud itt majd megtörténni a gyerekekkel, ami nem túlzás azt mondani, hogy az egész életüket meghatározhatja.
Hogyan látja akár az avasi vagy a miskolci családokat, miben tudja majd segíteni ez a fejlesztőház?
Én azt hiszem, hogy tényleg hiánypótló tud lenni, 0-10 éves korig fogadjuk majd itt a gyerekeket, és azt hiszem, hogy akinek van gyereke, vagy valaha is foglalkozott gyerekeket, tudja, hogy a legfontosabb időszakról beszélünk, ami itt kimarad, azt később nem lehet pótolni. Ezért is mondjuk azt, hogy az egy esélyteremtő munka, hiszen esélyt adunk a támogatóinknak, köszönhetően a szakembereknek, köszönhetően esélyt tudunk adni az ide betérő gyerekeknek, arra, hogy ők is egyenlő eséllyel tudjanak indulni az életben.
És hát ez egyfajta mintaprojekt is az Ökumenikus Segélyszervezet számára, ha fogalmazhatunk így, miért is nevezzük mintaprojektnek?
Egyrészt azért, mert ilyen típusú kapaszkodó fejlesztőház még sehol nincs az országban, az a tervünk, hogy majd több városban is meg tudjuk valósítani, és itt hangsúly van a városon is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokszor a felzárkózást, a hátrányos helyzetűek támogatását összekötjük a kis településekkel, a lemaradt régiókkal, miközben bármely várost, hogyha megnézzünk Magyarországon, belértve akár a fővárost is, nagyon sok olyan család van, aki ugyanúgy nem engedheti meg magának azt, hogy fejlesztő foglalkozások jön, tehát bár elérhető a szolgáltatás az adott településen, városban, ő ő számukra mégsem az. És azt hiszem, hogy ezen változtat nagyon nagyot egy ilyen fejlesztő. Ez egy nagyon régi álmunk volt, ez a hiánypótló intézmény, és ilyen értelemben tud ez minta lenni, hogyha itt sikerül ezt a hosszú távon fenntartatva működtetni, akkor én azt remélem, hogy több városban is ez az álom valóra tud válni.
Brenkus Krisztián lesz Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan látja, milyen az együttműködés a Szerencsejáték ZRT és az Ökumenikus Segélyszervezet között?
A segélyszervezettel lévő együttműködésünk már egy hosszú múltra nyúlik vissza. Lassan 15 éve dolgozunk közösen, és eddig számos projekten dolgoztunk együtt, többek között óvodák felújításán, hajléktalan szállók építésén, vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek a felzárkóztatásán, táboroztatásán. 2024-ben kötöttünk egy stratégiai együttműködési megállapodást, és ennek keretében 2025-ben egy új sors, egy családot bocsájtottunk ki, aminek a megvásárlásával játékosaink is hozzájárulhatnak a segélyszervezetnek a kapaszkodó programjához. Ugye ebből a kapaszkodó programnak a keretében adtuk át ma Miskolcon a felújított fejlesztőházat, és bízunk benne, hogy nagyon sok gyermek és család látja meg itt a jövőjét, és tudjuk az ő esélyeket javítani.
Kiemelt a beszédében, hogy ugye itt Miskolcon van egyik regionális központ, gyakran jár le ide Miskolcra, és mindig csodálja az avast. Most már, ha fogalmazhatunk így az avasról, ezek után majd mi jut eszébe igazgató úrnak?
Hát avason van a fejlesztőházunk, úgyhogy amikor az autópályáról megpillantom az avas lakótelepet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy ez a fejlesztőház, és még inkább az esélyteremtés az, ami az eszembe jut, hiszen a társadalmi felelősségvállalás az nálunk nem csak egy motto, hanem egy nagyon fontos küldetésünk és a munkánknak és a gondolkodásunknak egy-egy alappillére, és fontosnak tartom azt, hogy a társadalmi felzárkóztatás, illetve az esélyteremtés az sokféle módon meg tudjon valósulni. Többek között ezzel a fejlesztőházzal is. De mellette van fontos kiemelkedő feladatunk a munkavilágában. A munkavállalóinknak a 10%-a jelenleg megváltozott munkaképességű kollega, aki valamilyen fogyatékossággal élő személy, és az ő foglalkoztatásukra kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a jövőben, mert szeretnénk az ő számukat, a létszámukat 20%-kal növelni 2026-ban, illetve látássérült kollégákat is foglalkoztatni.
Igazgató úr, végig jártál már itt a fejlesztőházat, mit szól hozzá?
Azt gondolom, hogy nagyon csodálatos az a fejlesztő ház, számos olyan elem épült ide be, ami tényleg hozzá fog tudni járulni a gyermekeknek a fejlesztéséhez és felzárkóztatásához. Nagyon fontos az, hogy minden gyereknek ugyanolyan esélyeket biztosítsunk, és ez a fejlesztőház egy modern környezetet, és azt gondolom, hogy felkészült fejlesztőket is biztosít így a miskolci családoknak és a gyermekeknek.
Tóth Szántai Józseffel, Miskolcváros polgármesterével folytatom a beszélgetést. Polgármester úr, mit jelent ez a mai alkalom Miskolc számára, hogy itt egy fejlesztő házat át tudtak adni az a Ökumenikus Segélyszervezet részéről, illetve hogy akár hogyan segíti majd a miskolci avasi családokat?
Jelen pillanatban, ahol állunk, ez Magyarország legnagyobb egybefüggő lakótelepe. Az avasi lakótelep lakosság száma vetekszik egy Eger méretű városéval. Nagyon sok gond, nagyon sok probléma az, ami nap mint nap szembe jön, akár úgy, hogy városvezetőként kell valamilyen megoldást találni, és nyilván ehhez egy városvezetés egyedül kevés, és nagy szükség van azokra a szervezetekre és azokra a kitűnő szakemberekre, akik segítenek. Ilyen az a Ökumenikus Segélyszervezet, akik fantasztikus munkát végeznek az év 365 napján, és ahhoz, hogy az ő munkájuk még magasabb színvonalú legyen, nyilván a városvezetés is, amit tud segítségben megtesz. De amikor jelentkezik egy ilyen komoly támogató, mint a Szerencsejáték ZRT, akkor külön öröm egy ilyen megnyitón részt venni, és együtt örülni annak, hogy 0-tól 10 éves korig olyan gyerekeknek adnak esélyt ezzel a támogatással és az itt induló programokkal, akik bármilyen gonddal és problémával fordulnak a szervezethez, később az itt folyó munka eredményeként segítséget kapnak ahhoz, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni abba a környezetbe, amit hívhatunk óvodának, iskolának.
Viszócki Zsuzsannával, kapaszkodó fejlesztőház intézmény vezetőjével beszélgetek. Ez az intézmény, amit most átadásra került és megnyílt. Mekkora segítség lesz itt helyben? Ezt hogyan látja intézményvezetőként?
Én úgy gondolom, hogy egy óriási hiányt fogunk pótolni, hiszen az köztudott, hogy a várólista az nagyon-nagyon magas a fejlesztések területén, és itt bármelyik fejlesztési területet említhetném, akár a logopédiát, a TSMT-t, a dévényterápiát, a korai fejlesztést. Így úgy gondolom, hogy a hozzánk kerülő családok, illetve gyermekek minél hamarabb hozzá fognak férni azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikhez eddig nem volt lehetőségük hozzáférni.
Kik hogyan vehetnek itt részt a fejlesztésekben?
Minden olyan gyermeket, 0 és 10 éves kor közötti gyermeket várunk, akinél a szülő úgy gondolja, hogy valami nem stimmel, el van maradva valamiben. Szokták mondani a szülők, hogy olyan furcsán viselkedik. Nagyon nagy szeretettel várjuk őket, vizsgálaton vesznek részt, és utána, ha szükségük van a fejlesztésre, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani. Legyen szó akár beszédfejlesztésről, mozgásfejlesztésről, figyelemzavarról, tanulási nehézségről, tanulási zavarról.
És milyen fejlesztési területekre lehet majd akkor ide jelentkezni?
TSMT-s szakember áll rendelkezésünkre, dévényterapeuta, logopédus, korai fejlesztő, autizmus spektrum zavaros gyermekek gyógypedagógusa, illetve pszicho- és tanakos gyógypedagógus, és az előbb felsorolt beszéd, mozgás, figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus spektrum zavarral élő gyermeket várunk szeretettel itt.
Hogyan lett kialakítva így a fejlesztőhez? Hány szoba, milyen felszereltségűek itt a szobák?
Próbáltunk arra törekedni, hogy minden szakembernek meg legyen a saját szobája. Abból a célból, hogy a gyermekeknek nem mindig egy új és idegen környezetet kelljen megszoknia, tehát hogyha ő az első szobába fog bemenni jobb oldalon, akkor tudni fogja, hogy ő a logopédiára megy, és ő minden alkalommal oda fog menni, ott fogja várni őt a Dóri néni. 6 szakemberünk van, ugye, és 5 fejlesztőszobánk. Ez azért történt így, mert hogy az autizmus spektrum szakos gyógypedagógusunk, ő délőtt végzi a fejlesztéseket, a pszichopedagógus tanakos gyógypedagógusunk, ő pedig délután igazodva a gyermekeknek az iskolai, illetve óvodai elfoglaltságaira, tehát ők kaptak egy szobát. Egyébként minden szakemberünknek külön szobája van, és minden gyermek ugyanabban a szobában fogja megkapni a számára megfelelő fejlesztést. Jelentkezni lehet online a segélyszervezetnek a honlapján. Ott ki kell tölteni egy űrlapot, és mi visszahívást fogunk tenni a családok részére. Ott megvan egy telefonszám, azon is lehet jelentkezni. A recepciós kollégánk fogja azokat a hívásokat fogadni, illetve személyesen itt a Leszik Andor utca 4 szám alatt.
Milyen felszereltségűek a szobák intézményvezetőként, illetve szakemberként ezt hogyan látja?
A fejlesztő eszközöket a szakemberek bevonásával szereztük be. Ugye minden szakembernek megvan a maga kedvenc fejlesztő eszköze, és ezeket úgy válogattuk össze, hogy ez személyre szabott. Színesek, többféle fejlesztési területre használhatóak ezek a játékok, és ami a legfontosabb, hogy korosztály specifikusak, tehát próbáltuk úgy összeválogatni a játékot, hogy az összes korosztályt lefedje. A kicsiknek van formabedobó, építő, Montessori torony, és minden egyéb, a nagyoknak pedig ugye a különféle olyan mozgás, akár mozgásfejlesztő eszközök, mászófalunk van, bordásfalunk van, tehát érdemes minket megnézni.
És mennyire sűrű a beosztás, ha fogalmazhatunk így, vannak-e már jelentkezők?
Igen, már vannak jelentkezők. Többnyire a szakembereink által hozott jelentkezők vannak, illetve már van olyan, aki személyesen belátogatott az intézménybe, mert attól, hogy még nem nyitottunk meg, azért mi nyitva voltunk, mert itt a háttérmunkák zajlottak, és személyesen jelentkezett anyuk, hogy ő szeretné hozni 2 gyermekét is, így a nyitás alkalmával fogjuk őket várni, de én nem gondolom azt, hogy attól kellene félnünk, hogy nem leszünk elegen sokan.
Miben segíthet hosszú távon a gyermekeknek egy fejlesztőház itt, akár mondjuk kicsit lokálisan nézve Miskolcon vagy az Avason?
Én úgy gondolom, hogy ha csak a kezdetet nézzük, akkor egy kezdetbeli segítség az már hosszú távú segítségnek tekinthető, hiszen a gyermek nem hátránya, hanem sikerélménnyel fog belépni akár az óvodai, akár az iskolai világba. Azt is gondolom, hogy mivel az avasi város rész a leglakottabb, kényelmesebb lesz az, hogy itt van helyben egy olyan fejlesztőház, ahol többféle szolgáltatás szolgáltatás elérhető, tehát nem kell utazniuk, hanem be tudnak ide sétálni, nem kell nélkülözniük azoknak a családoknak sem, akik egyébként nem tehetnék meg azt, hogy fejlesztésre hordhatják a gyereküket.
Önnek intézményvezetőként, illetve az itt dolgozó kollégáknak, szakembereknek mit jelent, hogy itt megnyílt a fejlesztőház, és majd tudnak segíteni akár rászoruló családoknak?
Én úgy gondolom, hogy minden segélyszervezetben dolgozó munkatársam nevében elmondhatom azt, hogy mi erre tettük fel az életünket, nekünk ez a hivatásunk, és úgy gondolom, hogy minden, a legapróbb öröm is óriási öröm számunkra, és ez éltet, ez visz minket előrébb, és ahogy a háznak a neve is mutatja, kapaszkodót nyújtunk azoknak, akiknek szükségük van erre.
Megnyílt a miskolci kapaszkodó fejlesztőház, ennek megnyitóján jártunk, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Herodé 2025 legsikeresebb kollaboráció kategóriájának győztese lett a Miskolci Szimbiózis Alapítvány és a Hotel Palota Lilafüred közös munkája. A HERO díjat Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hozta létre, hogy bemutassa azokat a kezdeményezéseket, ahol a társadalmi hatás és a piaci kiválóság kéz a kézben jár. A díj neve a helyi érték és remek ötlet, ennek a rövidítése a HERO. A Palotaszálló konyháján a Szimbiózis Alapítvány fogyatékkal élő lakói készítik a sajtokat és a Palotaszállóban a konyhán felhasznált száraz tésztákat is. Vendégünk Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget. Számunkra ez egy nagyon fontos visszajelzés, ez az elismerés, ami a különböző szektorok közötti, nevezük sikeres együttműködést díjazta. Valójában a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége hozta ezt létre, de maga a társadalmi vállalkozás szó is egy nagy kérdőjel, hiszen nincsen definíciója Magyarországon, hogy az mi is valójában. Minket annak tekintenek. Tehát úgy kell a Szimbiózis Alapítványt elképzelni, hogy mi fogyatékos embereket látunk el, az egy szociális ügy, vagy rehabilitációs, nevezük az egy társadalmi feladat, de akkor hogyan ide a vállalkozás? Tehát miért kell nekünk vállalkozni? És ez a kombináció az, hogy mi nem csak mondjuk jól ellátjuk és gondozzuk a fogyatékos személyeket, hanem próbáljuk őket foglalkoztatni, és olyan termékeket állítunk elő, amik piacképesek, és a bevétel, amit így produkálunk, azt az ő munkahelyüknek a fejlesztésére, és azokra a lyukaknak a betömésére használjuk, amire mondjuk nincsen, mint amin állami támogatás, vagy pályázati támogatás, mert mindig van olyan, ami szükséglet, és így tudunk egy magas minőségű tevékenységet létrehozni. És ennek a gondolatisága, vagy mondjuk ez egy innováció, hogy vállalkozás és társadalmi feladat az kéz a kézben járhat együtt. Ez Magyarországon új, a világban, nemzetközi szinten ennek már egy nagy-nagy tradíciója van. Például Németországban már a GDP-ben mérik a társadalmi vállalkozásoknak a hasznát, úgymond nemzeti megtérülésnek a szintjén, de azt is el kell mondani, hogy 6 évvel ezelőtt én meg voltam hívva Edinburgh-ba, ez a First Social Economy World Forum, ez egy fura név, de már világszinten egy gazdasági fórumon nézik a társadalmi vállalkozásoknak a fontosságát. Azt úgy kell elképzelni, hogy volt a világból 3000 résztvevő, az új-zélandi államelnök köszöntötte a résztvevőket, hiszen ott is fontos, és azt úgy kell elképzelni, hogy vannak különböző hátrányos helyzetű csoportok, és itt nem csak a fogyatékos emberek, hanem lehetnek szenvedélybetegek, idős emberek, egyedülállók, akik esetleg nagyon-nagyon magányosak, vagy olyanok, akik tartós betegség után jönnek ki, bevándorlók, etnikumok, tehát mindenféle olyan kategóriát ide lehet sorolni, akiknek valamilyen szükségük van ahhoz, hogy az életük normalizálódjon, és számunkra olyan munkahelyek jönnek létre, amik piaci alapon működnek, de a profitot mindenképpen ennek a fejlesztésébe forgatják vissza. Nagyon izgalmas az, hogy ez nem mindig pénzkérdése. Ott például bemutatták nekünk azt, hogy van egy óriási nagy hodály, ahol hajléktalan emberek templomokban kijött bútorokat restaurálnak, tehát lecsiszolják a nagy padokat, lefestik, tehát az egyház és az a kis, mondjuk egy non-profit KFT között van egy jó együttműködés, de ugyanígy láttam hajléktalan embereket, akik fel vannak arra készítve, hogy idegenvezetőként dolgozzanak. Tehát, hogy jönnek a nagy buszok, és akkor ők mutatják a különböző dolgokat. Egy nagyon fontos az, hogy ez egy pozitív imázstranszfer. Tehát olyan pozícióba hozzuk őket, ahol ők újszerűen meg tudják magukat mutatni. Tehát ennek a gondolatiságnak a megszületése nagyon izgalmas, és ebben vagyunk talán utúrők Magyarországon. De akkor menjünk egy kicsit mondjuk keletebbre. Én egyre többet járok Romániába, Kisinóba, a moldáv területekre, ahol ugyanúgy társadalmi vállalkozás partnerekkel közös projektek vannak, és azt kell látni, hogy maga az, hogy van egy jó ötlet, hogy hogyan lehet valami olyan terméket vagy szolgáltatást létrehozni, ahol hátrányos helyzetű emberek kapnak munkát. Azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy megjelenjen maga a társadalomban, mint igény. És azt kell elmondani, hogy mindenhol ugyanazzal küzdenek, hogy először van egy elutasítás. Most mondok egy konkrét példát, hogy mi például sajtot készítünk, vagy lekvárokat készítünk, és az elején ugyanúgy megkaptuk, hogy jé a fogyatékos embernek, biztos belelóg az orra, vagy nem tudom milyen egyéb negatívumokat társítottak hozzá, és azzal, hogy a termékek mondjuk díjakat nyernek versenyeken, hogy prémium termékek megjelennek az áruház polcain, és mi nem írjuk rá azt, hogy ez fogyatékos ember gyártotta, hanem az csak egy kísérő mondjuk matricával, vagy egy kísérő úgymond levélkével esetleg ott el lehet olvasni, de maga a termék önmagába kell magát eladja, hogy ez egy jó minőségű. Nagyon sok helyen biokertészetek
indulnak. Ebben a bejárhattunk média bemutatón, hát rendesen be kellett öltözni a sapkától kezdve a védő cipőjég, minden teljesen steril körülmények között dolgoznak.
Hát nagyon fontos az, hogy ugyanazok a játékszabályok érvényesek ránk, tehát az élelmiszerbiztonság, a nyomonkövetés, és hozzánk a nébik ugyanúgy jár, mint máshova, és azzal, hogy mi a szaktudást behozzuk, hogy folyamatosan tanulunk, most is a kollégáinkat elküldtük például kamembersajt készítő képzésre, tehát hogy szeretnénk új termékeket létrehozni, de még tavaly létrehoztunk egy tésztaüzemet, és a tésztánkat már két nagy miskolci étterembe vásárolják, ahol olasz kajákhoz ezt tudjuk hozni, de az is a feltétele, hogy Olaszországból importáltunk eszközöket hozzá, hiszen az egy tészta nagyhatalom, ott tudják igazából, hogy milyen gép kell hozzá, milyen szállítóberendezés, receptúrákat vásároltunk. Tehát mindenképpen az a fajta trend, ami jellemző erre a társadalmi kooperációra, hogy a piac és a társadalmi szegmens hogyan találja meg egymást, és akkor térjünk vissza ehhez a találkozáshoz. Számunkra iszonyan fontos volt, hogy a termékeink bekerültek a palotaszalónak az étlapjára, és a palotaszálló honlapján, meg az étlapon is ezt tudatosan kommunikálják, hogy ez egy szociális farmról van, milyen speciális szükségletű emberek dolgoznak itt az előállítással, és ez még meg is lett fejelve extra dolgokkal, például mi is most például készülünk arra, hogy a palotaszállónak a vendégeit, akik 2-3 napig itt töltenek időt, akkor hozzánk el lehet jönni meg egy látogatásra. És ez az együttműködés nagyon fejlődésorientált, hiszen a palotának is az az érdeke, hogy ők egy nappal többet foglaljon szállást a látogató. Nekünk nagyon fontos, hogy ez egy bevétel, hiszen egy ilyen turisztikai programcsomagot, egy látogatói csomagot tudunk ajánlani, és ez a fajta együttműködés, ez mind a két fél nyer. És én azt gondolom, hogy ez a fajta, újfajta kultúrának nevezhető a társadalomban, mindenképpen egy igény alapú, hiszen a tudatos turisták, azok hál' Istennek egyre többen vannak.
A Szimbiózis Alapítvány elnökével, Jakubinyi Lászlóval beszélgetünk, a Kocsonya Fesztivál előtt vagyunk. Hát az alapítvány a különböző produktumaival mindig nagyon impozáns standokon megjelenik. Gondolom, hogy így lesz ez most is.
Az idei évben is a szokott helyen ott leszünk a Pátria közben, mindenkit szeretettel várunk. Természetesen lesz Kocsonya. Nagy a kihívás, hiszen tavaly első helyezetet hoztunk el a hagyományos miskolci kocsonyával. A verseny az érezhetően nagy, tehát az idén is természetesen fogunk versenybe szállni. Emellett ott lesznek természetesen a sajtok, lesz a baráthegyi gyümölcsökből a sültea, játékkal is készülünk most első évben, tehát kell majd figyelni a kocsony előtti napokban a felhívásokat, hogyha valaki jön, fotózkodni fog az oldalfalnál felállított mondjuk képi installációval, akkor kap valamit, tehát ezen dolgoznak most a kollégák. Ami a kihívás itt a Kocsonyánál, hogy ez mindenképpen egy ilyen élelmiszer-gasztrofesztivál, és hogy hogyan lehet azt jól kommunikálni, hogy a fogyatékos emberek a gasztronómiával kéz a kézben járnak. Azt kell tudni, hogy a konyhánkban naponta több mint 300 adag ebédet főzünk, van egy ebédfutárszolgáltatásunk, természetesen séf vezeti a konyhát, és ennek a konyhának kell megmérettetnie magát így évről évre a Kocsonyánál. Amit igyekszünk kommunikálni, hogy ez egy helyi termék, tehát nekünk mindenképpen itt helyi emberekkel, helyi alapanyagokkal dolgozunk, és én hiszek abban, hogyha sok helyről távolról valaki meglátogatja a Miskolci Kocsonya Fesztivált, kíváncsi lesz arra, hogy milyenek a helyi ízek. És ezt szeretnénk valahogy jobban ezt a lokálpatriotizmust is erősíteni, hogy itt van egy ilyen szociális farm, itt kézzel készülnek termékek és speciális műhelyben, tehát a kézzel varrott békáktól egészen a fazekas műhelyünkben készülő kocsonyás tálig, aminek eddig a közepén volt a béka, ami kikandikált, most a szélén próbál kimászni egy béka majd a kocsonyából.
Tehát meg lehet állapítani, hogy milyen évjáratú kocsonyás tálam van. Ez nagyon aranyos ötlet. Egyébként mik az év nagy feladatai, kihívásai, megmérettetései? Mi áll a szimbiózis előtt 2026-ban?
Köszönöm a kérdést. Valójában ez a 27. évünk, amit most kezdünk. Ha gazdasági szempontból nézzük, azt gondolom, egy nagyon jó évnek nézünk elébe, ugyanis a tavaly sikerült az összes hitelünket megadni. Tehát most vagyunk nullán, ami nekünk már pozitív, hogy nincsen hitel. Ezt gondolom, hogyha valaki a saját családi kasszát néz, hogy mit jelent az, hogy most a hitel nélkül próbálunk tervezni. Van is egy nagy dobásunk. Szeretnénk egy fejlesztő játszóteret létrehozni, amilyen nem volt még ilyen szinten Magyarországon. Találtunk egy szobrászművészt, aki fafaragó, és mesetereket hoz létre, és mi megállapodtunk vele, hogy a Borszem Jankó meseteret, és ezt most először publikáljuk, tök jó ez a beszélgetés. Tegnap ütöttük le egyébként, hogy akkor ezt megmerjük rendelni, és erre merünk gyűjteni. A Borszem Jankó egy olyan magyar népmese, ahol valaki kicsinek született, mondhatjuk azt, hogy csökevényesnek született, akinek az élet perspektívája nem olyan, mint a másoké. És ő vesz egy nagy levegőt, és elindul, tehát a körtefán lecsúszik az alvilágba, ahol a sárkányokkal kell megküzdenie, mindenkinek is van saját sárkánya, most gondoljunk bele, amivel akár nap mint nap meg kell küzdeni, és akkor a testvéreit azt megmenekíti, de közben találkozik mindenféle lényekkel, és akkor visszamenet a felvilágba, azért a tesók visszadobják a kötelet, és nem segítenek neki, és őt ott hagyják. És ez azért nap mint nap megtörténik, hogy esetleg akitől segítséget számítunk, vagy remélünk, nem mindig tőle kapjuk meg az igazi segítséget, és magunkra vagyunk utálva, és akkor a griffmadár felhozza őt a felvilágra, úgyhogy a saját combjából le kell vágjon egy darabot. Gondolom ez a mese, és a mesének ezek a különböző elemei úgy ismertek mindenkinek a gyerekkorából.
Na most ez hogy jeleníthető meg egy játszótéren?
Ezek pont egy terápiás játszótér lesz, nagyon színes, gyönyörű fafaragványokkal, és a gyerekek ezt végig kell sétálják, végig kell játszani. Tehát például lecsúszni a körtefán, tehát fel kell mászni az egyik oldalon és egy rudon lecsúszni. Lesz kacsalábon forgó palota, aminek három oldala lesz belül, és a három királylány. Természetesen fel kell mászni és megküzdeni a háromfejű, a hatfejű, a kilencfejű sárkánnyal. Lesz olyan körhint, amin griffmadár van a tetején, és repülni kell felfele. Lesz egy mesepad is természetesen, ahol kibe lehet bújni egy kis ilyen körbe ülővel, tehát különböző elemek lesznek. Ez a játszótér a Baráthegyen lesz, például már geodéziai felmérés kellett, hogy milyen szintek vannak, tehát mi már a területet készítjük elő, tehát most elindul a közös gondolkodás, a tervek azok már elkészültek, és olyan június közepe második felére tervezzük a megnyitót. Sajnos gyereknap túl közel van, most már ebben az időszakban, de nyár közepére ez mindenképpen ott lesz, és mi nagyon sok olyan családdal dolgozunk, és ez a számosság lassan már a százat közelíti, ahol nemrég kapták meg a gyerekek a diagnózist. Tehát ez a most már egy-két éves korban is odaadják mondjuk az autista diagnózist, vagy a kórházban már látszik, hogy ez egy halmozottan fogyatékos gyerek, és a szülőknek mi pszichológussal, most például jogász segítségét kérték, van egy intenzív szülőcsoportunk, akikkel itt dolgozunk, hogy úristen, mi lesz a gyerekemmel, ha meghalok. És szeretnék egy pozitív példát mutatni, hogy van lehetőség arra, hogy lehető lassabb korban, de fejlődni, és pont ez a játszótér azt fog elmutatni, hogy igen, ha van segítség, te is lehetsz a saját életed hős, és ezt hogyan tudjuk megtalálni mindenkinek az életében, hogy hogyan tudunk egy pozitív keretrendszert hozzáadni. Ezzel párhuzamosan az állatasszisztált terápiás programot is fogjuk fejleszteni, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy úgy érkezzenek hozzánk családok, hogy akár az állatokkal, akár a fejlesztő játszótéren, ott már most van egy ilyen fajúrta, ahol a gyógytornász, vagy egyéni terápiákat lehet, akár mit tudom én, most nevezzük ezt a nagyon modern ilyen hangtál, meg meditációs, mindent igyekszünk oda tenni, és egy team fog a gyerekekkel foglalkozni, tehát gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, hogy hogyan tudunk egy olyan hosszú távú tervet letenni az asztalra, akár az, hogy például milyen legyen az iskola, a választás. Nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, hogy szegregált vagy integrált iskola legyen. Azért azt el kell mondani, hogy mi inkluzív iskolapártiak vagyunk, de a pedagógusok nincsenek erre felkészülve, a kortárs diákok nincsenek erre felkészülve, és nagyon sokszor fogyatékos gyerek szenved az integrált iskolába. Tehát ezt is helyén kell kezelni. És az irány az mindenképpen egy fejlődésorientált irány, és szeretnénk erről nagyon sokat beszélni a jövőben, hiszen azt látjuk, hogy egyre több fogyatékos gyerek van, tehát nemrég, például idén januártól volt még egy nagy dobásunk az ESEN is jogszabálynak a módosítása, és amikor elkezdtünk...
Igen, erről beszélgettünk itt a rádióban.
És amikor elkezdtünk erről kutatni, akkor azt látjuk, hogy évente 4500 új gyerek van, aki diagnózis kap. Tehát a meglévő létszámon felül. Tehát ez egy óriási nagy szám, és a súlyosabb problémákkal lévő gyerekeknek a száma nő. Mi például együtt dolgozunk intenzíven a speciális óvodával, ahol most éppen 41 néhány gyerek van, és azt elmondták az óvónénik is, az ott dolgozó gyógypedagógusok, és együtt dolgozunk a tanulási képességeket vizsgáló bizottsággal is, hogy egyre több súlyosabb gyerek van. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy ez egy tény, tök jó lenne az, hogyha rá mint gyógypedagógusra nem lenne szükség a jövőben, de egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon sok autista gyerek van, nagyon sok viselkedési problémás gyerek van. Az, hogy ennek mi az oka, az egy másik beszélgetésnek a témája, nem is biztos, hogy mindenre tudunk válaszolni, de ezekkel a tényekkel nekünk szembe kell nézni, és valamilyen segítségnyújtási formát ki kell találni. A játékos, nevezzük a néven gamification, ami most itt van már a hétköznapokban. A játékosítás az mindenképpen egy olyan élethelyzet, amiben a gyerekek könnyen behelyezhetők. Most mondok egy példát, ha van olyan gyerek, aki mondjuk tudjuk róla azt, hogy soha életében nem fog verbálisan kommunikálni, hogy mi most beszélgetünk itt a rádióban. Számára a piktogramoknak a megértése, a képek, jeleknek a megértése nagyon fontos alternatív kommunikációs eszköz. De hogyan érti meg a gyerek, hogy az a kép mögött milyen üzenettartalom van, hogy ha oda rajzolok valamit, az egy poharat fog jelenteni, és az pedig azt fogja jelenteni, hogyha szomjas vagy, felemeled ezt a kártyát, és vizet fogsz kapni. Ezt azért kognitív összerakni, ez nagyon nehéz. Játékos formában a gyerek ezt meg fogja érteni. Tehát ott, amikor játszunk vele, és mutatom a kártyát, és a meseasztalon van egy víz, és együtt iszunk, akkor ez át fog menni. Tehát pont ezt a fajta kommunikációt lehet mondjuk egy terápiás mesetér keretében átadni, hogy a gyerek elkezdjen kommunikálni a szülővel. És ezért hívjuk terápiás mesetérnek. Maga a történet is azt gondolom egy pozitív irányba eltoló, inspiráló, azt gondolom a magyar népmese és a meseterápia, ami most egyre többet beszélünk erről, az egy óriási lehetőség, a magyar népmese óriási fejlesztő kincsestár a szülők számára is, és hogyha ehhez hozzáteszünk a gyógypedagógus szakmát, azt gondolom, egy új perspektívát tudunk nyitni az érintetteknek.
Hát kívánunk erőt ehhez a sok munkához, a rengeteg ötlethez, és még egyszer tisztelettel gratulálunk ehhez a Hero díjhoz, amelyet a Palota szállóval közösen a társadalmi felelősségvállalásért, a fenntarthatóságért kapott a Szimbiózis Alapítvány. Jakubinyi László volt a vendégünk, az alapítvány alapító elnöke.
Köszönöm a lehetőséget.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you.
Oh,